Folytatjuk Demko Attilával, a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének vezetőjével a beszélgetést, a mikrofonnál Nagy Károly. Irán-izraeli konfliktusról beszéltünk, de van még egy háború sajnos, már több mint két éve, az orosz-ukrán, és az elmúlt hetekben szinte csak azt hallani, és most már elismerten ukrán részről, hogy baj van, lőszerhiány van, nagyon komoly, talán már morál romlás is van az ukrán hadseregben, bár azt még nehéz azért felmérni, és lépésről lépésre haladnak előre az orosz erők, gyakorlatilag kis túlzással háborítatlanul végezhetik a légitámadásokat, bár most az elmúlt pár órában sikerült lelőni egy orosz bombázót az ukránoknak, egy stratégiai bombázót, de hát ez erről azért elég kevés információ van, hogy vannak ilyen sikereik. Komoly gondban van az ukrán haderő, és akár az összeomlás szélére is kerülhet nyáron, vagy azt látjuk, hogy nagyon-nagyon erősen kommunikálnak az ukránok, hogy tényleg megkapják a támogatást, amit a hírek szerint lehet, hogy hétvégén megszavaznak nekik.
Szerintem mind a kettő érvelésben van igazság. Tehát mindenképpen nagyon erős, és láthatjuk, hogy a nyugati sajtóban, a Politicóban, New York Times, Washington Post itt összeomlásra utaló cikkek vannak, de hát azt is láthatjuk, hogy óriási nyomást gyakorolnak a Fehérház is, a szövetséges országok is, mindenki ugye a republikánus pártnak erre a kemény jobboldali szárnyára, hogy menjen bele a segélybe, és ebben az értelemben Irán akár segített is, mert most azt mondhatják, hogy Izraelnek szüksége van a pénzre, és akkor egy csomagban. Persze Ukrajna sokkal többet kap, hiszen itt 61 milliárd dollárról van szó, mint Izrael. Ugye majdnem 100 milliárd a teljes csomag, de ebben még van Tajvan, illetve Kelet-Ázsia is. Mindenképpen nehéz helyzetben van Ukrajna, amellett, hogy vannak ukrán sikerek. Tehát az oroszok nem ingyen kapják a győzelmeket, nagyok az orosz veszteségek élőerőben is és technikában is, de véletlenül nagyon nagyok az ukrán veszteségek. És az, hogy melyik a nagyobb, vagy mennyivel nagyobb az orosz, hogy általában támadó fél többet veszít, már nem mindig. Itt százával, ezrével látjuk a FAB orosz ugye, légibombáknak, és ez egy nagyon okos invenció egyébként, mert itt tényleg buta bombákat tettek okos bombákká, 250 kilótól 1500 kilóig. Én azt szoktam mondani, hogyha egy állásra ráesik egy 1500 kilós légibomba, ott azért nem fogjuk látni a halottakat, vagy a megsemmisült eszközt, mert nem marad belőle semmi. Tehát nem tudjuk, hogy Ukrajna, meg az ukránoknak azért nagyon jó az adatvédelme, tehát nem töltögetnek fel mindent a Facebookra. Ugye ez súlyos bűncselekmény Ukrajnában, tehát nem tudjuk az ukrán veszteségeket, orosz veszteségek vannak, ukrán sikerek vannak, ugye főleg a Fekete-tengeri flottával szemben, ami ugye a szárazföldi műveletek szempontjából azért nem sokat jelent, de a légierővel elleni ukrán győzelmek, vagy az ukránok több olyan lelövést hoztak össze, ami azért barádés a katonai értelemben véve, de ez nem elég. Tehát a világ talán második, harmadik légierejével szemben elveszítenek az oroszok néhány bombázót, néhány vadászbombázót, néhány felderítőgépet. Inkább mondjuk a radar, tehát az EVEX, az orosz EVEX-nek a veszteségei azok jelentősek, ugye, mert kevés van belőle. 6-7 darabból kettőt elveszítenek, sok, de mondjuk több száz vadászbombázóból 4 vagy 5 vagy 6, és ugye az ukrán állításokra az utóbbi időben nem mindig kapunk már konfirmációt, tehát azért szerintem néha túloznak is. Tehát nagyon nehéz a helyzet, amellett mondom, hogy vannak ukrán sikerek, annyira talán nem nehéz, mint amit a sajtóban vannak, tehát nem közvetlen összeomlás közeli állapotban van Ukrajna, különösen, hogyha megkapják ezt az amerikai segélyt. Ráadásul ennek a segélynek egy része az közel van Ukrajnához, mert az amerikaiak letároltak egy csomó mindent Lengyelországba és Romániába, főleg persze lőszert és légvédelmi rakétát, amit gyorsan át lehet vinni Ukrajnába. Tehát itt nem hetek, vagy nem hónapokról van szó, mert ugye, hogyha az USA-ból menne minden amerikai középnyugat raktak a raktáraiból, az bizony hosszú idő lenne, hogy óceánon át, mert csomó mindent azért, főleg lőszert azért nem szállítógépeken fognak át, de nem ott van. Tehát sok minden ott van. Ez az értékelésem, meg tényleg azoknak a szakértőknek az értékelése, meg amerikai kommentátorok értékelése szerint, akik általában nem vetik el a súlykot, ez azért azt jelenti, hogy Ukrajna ezt az évet túléli. Tehát olyan értelemben, hogy az ukrán hadsereg nem omlik össze, bár egyébként itt is lehet fekete hattyú. Tehát méghozzá, amit ön mondott, tehát a morál kérdése, és itt azért nagyon sok adat van, hogy megtört a morál. Ez látható már a közvéleménykutatásokban is, hogy egyre kevesebben hisznek a háborús győzelembe, de a mozgósítási törvény körüli Herceg Urca is megmutatta ezt. Ráadásul az, hogy több mint két éve vannak nagyon sokan a hadseregbe, és nem látják a leváltás lehetőségét, az bizony a dezertálást, és tehát most már vannak effektíve tényleg olyan, hogy harc nélkül. Volt ilyen mindig, de most azért még elit alakulatok körében is előfordult, hogy harc nélkül megadták magukatoknak, sőt, átállást ajánlottak, és átálltak. Nagyon sokat, tehát láttam ilyen videókat, de a legnagyobb videóban 80 nyilatkoztak. Lehet, hogy többen mentek át, de 80 mertek nyilatkozni ukrán részről. Tehát van ez. Van parancsmegtagadás, méghozzá ráadásul itt is megint elit dandár részéről volt olyan, hogy egyszerűen nem hajtottak végre parancsot. Azért ezek olyan jelek egy hadseregben, amelyek nem jók. Tehát ez a fekete hattyú, ugye a haderő belülről részben azért, mert az emberek elvesztik a hitet, vagy azt, hogy akár túlélhetik. Mert ha valaki két év alatt minden nap ugye, gyakorlatilag egy kockadobással indul, hogy túlélem vagy nem, azért a morált ez nagyon-nagyon csökkenti, hogy otthon meg látja a videókat, hogy mondjuk Kijevben vagy Odesszában meg szórakoznak az emberek, meg piknikeznek, mert ugye sokan elkerülték. És erről beszélünk egy percet, tehát ugye az oroszoknál elmondjuk azt teljes joggal, hogy a kisebbségeket, szibériaiakat, szegényebb embereket hoznak be, nem a moszkvai meg a Szentpétervári létet. Ez Ukrajnára is ugyanígy igaz, hogy nem a kijevi, a vivi elit van bent, hanem a parasztság, a munkásság, a szegény emberek vannak bent, mert aki gazdag, az megveheti a szabadságát, tehát hogy ne kelljen bemenni. Ugye a fiatalokat eddig védték, azt szerintem teljesen racionális, hogy Ukrajna jövőjét védik, most ugye két évvel leszállították, most 25 éves emberek is bemehettek, épp az egyetemről kikerülve. Milyen lesz, amikor a szülők most már tényleg a 20 éves gyerekeiket temetik el, mert azért más, hogyha egy 40 éves ember hal meg, persze az is iszonyú tragédia, hiszen gyereke lehet családja, de azért a társadalomra a jövőjét elveszíteni, mert ez azt fogja jelenteni, hogyha még viszik lefele különösen, hogy ez már tényleg Ukrajna jövő, ráadásul sokkal kisebbek ezek a generációk, mint a 40-50-esek generációi. Tehát nagyon komplex a helyzet, de azért mégis ez a segítség, ez jelentős, és ebben a háborúban azt láttuk, hogy azért a védekező fél van nagy előnyben. Tehát az, hogy az oroszok mélységben áttörik a frontot, hatalmas vagy nagy ukrán erőket bekerítenek, ezt Mariupol óta nem láttuk. Ugye Avdiivkánál se sikerült sok ukrán bekeríteni, és pedig, hogyha ezt nézzük, akkor bizony nem látom az ukrán összeomlást, hiszen ahhoz nagy verességek kellenének, vagy orosz mozgósítás, de azt se lépte meg Putyin.
Tényleg miért nem lépte meg, hogyha már itt tartunk? Végül is ugye újra megválasztották jó pár évre elnöknek, aztán az embernek nincs arra azzal kapcsolatban, hogy úgy mondjam kételje, hogy egy újabb választást nem megint nyerne. Szóval, hogy nem lépte meg az orosz vezetés. Nincs ez szükség jelenállás szerint?
A gyors győzelemhez szükség lenne. Tehát Ukrajna már 3-400 ezer embert nem tudna mozgósítani. 100 ezeret azt mondják, hogy még lehet bevonni, 100-200 ezeret, de 4-500 ezeret nem. Oroszország meg tudna ennyi embert mozgósítani, de miért nem teszik? Tehát olyan értelemben lenne szükség rá, hogy így akár Harkiv elfoglalása képbe kerülhetne, azután, hogy az ukrán haderő megtört, akár még Odessa felé el lehetne indulni. Nem tudom. Tehát nyilván az oroszoknak is vannak belpolitikai megfontolási, még akkor is, hogyha megtörtént a választás. Én egyébként arra gondoltam, hogy miután így felbeszélték az ISIS által elkövetett támadás, hogy ez Ukrajna volt, ugye most sokkal kevesebb szó van róla, az mondjuk annak az előkészítése lesz, hogy mozgósítanak, és ugyanígy a Belgorod elleni, az valós, az tényleg az ukránok csináltak, a moszkvai támadás nem az ukránok csináltak, semmiféle valós tényt erről nem láttunk, vagy semmiféle, tehát azt mondjuk a telefonjába találva, a telefonba bármit lehet találni, amit éppen ami FSB vagy az orosz politikai elit akar, tehát semmilyen konkrét bizonyíték nincs. Na mindegy, a lényeg az, hogy azt hittem, hogy fel akarják ezt erősíteni, hogy az orosz társadalom elfogadja a mozgósítást, de hát a sokk az elmúlik. Tehát akkor lett volna alkalom bejelenteni, hogy na most mozgósítunk a belgorodi, sok civil áldozattal jár ukrán támadások után, meg a moszkvai támadás után. Most már ugye jön a nyár, az emberek készülnek a nyaralásra, most behozni politikailag azért ez nem lenne jó, meg van egy másik dolog is, ahogy mondtam, az izraeli munkaerőpiac is egy probléma, az ugyanez megvan Oroszországban is, nincs elég ember. A rossz demográfia az rettenetes, tehát az orosz férfiak 50 évesen elkezdenek meghalni, ugye sokat is tesznek is ezért. Tehát ott a munkaerőpiacon a fiatal generációk azok kicsik, tehát sokkal kisebbek, az új generáció nem tudja elfoglalni az idősebb generációk helyét, azaz bevándorlókra, vendégmunkásokra van szükség. Most ezzel a támadással, amit ugye a tadzsikok követtek el, elkezdték verni a bevándorlókat, az oroszok, meg nagy a gyanakvás, ez se segít. Tehát így összességében lehet ez a gazdasági dolog, hogy bizony akkor a munkaerőpiacról kivont erős férfiakat ki helyettesítené, és ha senki, akkor ezt az orosz gazdaság nagy mértékben meg tudná érezni, akár 300 ezer embert is, hiába egy 100, most már elfoglalt területekkel együtt egy 150 milliós ország, megszállt Ukrajnában megszállt területekkel együtt, akkor is.
Mi az, ami egyébként, hát most már több mint két év után elmondható erről a konfliktusról, most arra célzok, hogy felőrlő háború jellege van most már jó ideje ennek. Most ugye jön egy több 10 milliárd dolláros támogatás a nyugat részéről újra, valószínűleg megint bemegy egy csomó légvédelmi rakéta, lőszer, és ez legalábbis az aktuális gondoknak az orvoslására mindenképpen elegendő lesz. Arról egyre másabb, egyre furcsább híreket hallani, hogy az F-16-osok mikor érkezhetnek Ukrajnába, de már az ukránok maguk mondják, hogy ez pont nem akkor jön, amikor kellett volna, vagy ha jön is, hát azért ez nem fogja megváltoztatni teljesen a helyzetet, és amivel abszolút leállt a nyugat felajánlás szintjén, az például harckocsik, páncélozott szállító harcjárművek, vagy különböző ilyen jellegű eszközök, amik a gépesítését, a mozgását segítenék az ukrán haderőnek, és hát biztos, hogy szükség lenne rá. Szóval előbb-utóbb emiatt akár tárgyalóasztalhoz is ülhetnek a felek, vagy egyszerűen annyira elment mindenki a felé, hogy akkor felőröljük a másikat, hogy erre jelenleg nincs reális esély.
Szerintem kezdjük azzal, hogy Ukrajna és a nyugat láthatóan nem tudja felőrölni Oroszországot. Szankciók azok nem tudták az oroszokat megtörni. Nemrég voltam Indiában, sokat beszélgettem indiai szakértőkkel, India nagy örömmel veszi meg az oroszoktól az olajat, amit utána finomít és eladja Európának. Ennyit a szankciókról. Ugyanígy Kína is, tehát ez egy ilyen illuzorikus elképzelés volt, hogy majd Oroszországot szankciókba megfogják. Amit lehet látni felőrlés tárgyában, hogy nyilván az oroszoknak ez megy, ez működik, tehát Ukrajna bizony kap nyugati segítséget, meg kapott eddig is, tehát az nem igaz, hogy semmilyen eszköz nem ment, mert például mennek Cézár önjáró lövegek, de harckocsit, tehát ön a harckocsikat emelte ki. Harckocsit én se láttam az utóbbi időben, hogy nagyobb számban valamit ígértek volna, hogy a Leopard 1-esek mentek legutoljára, amik hát ugye tényleg a 70-es éveknek a szintje. Jó, persze, az oroszoknál is vannak T-55-ösök a fronton, ami meg a 50-60-as éveknek a szintje. Hát ugye az Egyesült Államokon múlik, hogy mit ad. Európa már nem tud mit adni harckocsiba. Tehát most nézzük a franciákat, ugye hatalmas ígéretek, meg akkor majd oda vezénylünk, vagy ugye akár csapatokat vezénylünk, és 2-3 ezer katona lehet most Romániában, francia, vagy talán még annyi se, és 20 ezer francia katona kell majd az utcákra a párizsi olimpia alatt. Tehát ne komolytalankodjunk már, és Franciaország komolytalankodik. Tehát itt egyetlen egy ország van, ami mindent meg tudna adni a Ukrajnának, az az USA. És nem akarja megadni. Az összes többi, tehát az európaiak, azok szájkaratéba el lehet, nagyon szépeket lehet mondani, és nem azt mondom, egyes országok, tehát Dánia, Norvégia, Lengyelország, a baltiak képességeikhez képest sokat adtak, de ők is kimerültek. A lengyelek ugye most nem annyira a nagy szerelem az elmúlt Ukrajnával, tehát azért a modernebb eszközeiket nem fogják odaadni, a többieknek meg nincs. Tényleg érthetetlen egyébként, érthetetlen volt ez a nagy magabiztosság európai részről. Itt tényleg az Egyesült Államok, ami számít, ott meg más a megfontolás. Mert ők bizony készülnek más forgatókönyvekre, tehát itt tartunk. Ez nem azt jelenti, hogy Ukrajna összeomlik, egy védekező háborúban van Ukrajna, kevesebb szükség van harckocsira például. Tehát a harckocsi vagy a gyalogsági harcjárművek azok inkább egy támadó művelethez kellnek. Nem azt jelenti, hogy védekezésben nincs haszna a jó harckocsinak, csak nem annyira fontos, mint egy áttöréshez, amit ugye 23 nyarán megpróbálgattak, bár az is ugye nem kapták meg. Az amerikaiaktól nem kapták meg azt, ami kellett volna. Aztán persze most kritizálják az ukránokat, hogy nem tudtatok áttörni. Hát megmondta előre Zaluzsny, hogy 4-500 modern harckocsi kellene, ennek a töredékét kapták meg, és a legtöbbet azt a németektől, sokat kritizált németektől. Tehát szerintem ez a helyzet, hogy megy a felőrlés, Ukrajnának nulla esélye van a győzelemre, tehát Ukrajna ezt a háborút katonailag előbb-utóbb el fogja veszíteni. Ez a segély, ez segít, hogy ez ne 24-ben legyen. egyetlen egy remény van egyébként, beszélgetek ukrán elemzőkkel folyamatosan, ez a fekete hattyút mondják, hogy valami történik, valahol Moszkvában Putyin fejére esik egy meteor, akármi, káosz Moszkvában, nagyjából ez, és ezt pontosan tudják az ukránok, hogy semmilyen más esélyük nincsen már, akármennyi fegyvert kapnának, mert arra a fegyverre nem fog felülni már ukrán ember, vagy nem megfelelő létszám, ha most 500 harckocsi érkezne. Az F-16-osra még hagyj reagáljak, tehát az is egy ilyen vetítés volt, hogy majd az F-16-os, tehát ez ilyen Wunderwaffe effektus, ami nyugaton van, hogy na majd akkor, hogyha jön az F-16-os, na majd akkor, ha jön az Atacms, na majd akkor, ha ez vagy az jön.
Ha jön a Taurus,
akkor az majd game changer, tehát ugye megváltoztatja. Persze ezek fontos eszközök, tehát lebecsülni se akarom, de ezek az orosz légierő méreteihez képest pár tucat F-16-os lokálisan tud valamit változtatni, amellett egyébként egy rettenetesen nagy erőt von el Ukrajnától, hiszen egy modern vadászgépnek a fenntartása az rendkívül drága. Ezt nem én mondom, ezt a legpro-ukránabb elemzők is, tehát mondjuk Tom Cooper írt erről egy cikket, akinél elfogultabbat nehéz azért találni ukrán pártiságban, hogy ez egy waste of resources. Ugye egy adott dollárra milyen képességet kapunk, akkor a tüzérség sokkal többet hoz ki, és nem ezt adták megfelelő mennyiségbe. Európa nem tudja legyártani, ugye, mert nem fektetett be 2022 után. Ugye Magyarországon épül most a legnagyobb európai tüzérségi lőszergyár, ugye most már elkezd termelni Várpalotán az év végén. Hol épülnek? Most elkezdik építeni, persze, de ilyen európai, akkor majd meg környezetvédelmi engedély, ilyen engedély, olyan engedély, tehát az majd szépen majd meg lesz valami. Akkor ugye az amerikaiak az mások fel tudják csavarni, ami van, de az európaiak ebben az álomvilágban éltek az elmúlt 30-ig szépben, hogy vége a háborúknak, itt a liberális demokráciák győztek, nem. Tehát ez a helyzet.
Tüzérségi lőszer készlet összeszedése, vagy kisöprése más országokban, mert ugye volt egy ilyen csekk kezdeményezés is, ez valamilyen sikerrel járt azért, vagy nagyon nehéz ezt megmondani?
Ugye nem látom az Ukrajnában menő szállítmányokat, ezek nyilván minősített dolgok, hogy pontosan mennyi kerül be Ukrajnába, ugye beszéltek itt az észtek, meg a csehek arról, hogy találtak lőszer, csak meg kell venni. Nem tudom, hogy ezt megvették-e, azt sem tudom, hogy elérte-e már Ukrajna, ugye Pakisztánról beszéltek, hogy ott vannak nagyobb készletek. Ott is azért mondjuk, hogy Kína mit fog ehhez szólni, aki Pakisztán szövetségese, nem tudom. Tehát ezek rendkívül jó kérdések. A legviccesebb az, amikor azt mondják, hogy Dél-Korea neked minek a lőszer. Hát ugye ott van egy Észak-Korea. Mert Dél-Koreában... Tehát olyan buborékban élnek ezek az emberek Európában, mint hogyha az ukrán háború lenne mindenki számára a legfontosabb. Dél-Korea számára nem ez a legfontosabb, hanem Dél-Korea védelme a legfontosabb, és ez szerintem teljesen érthető. A világ nagy részén az ukrán háború nem egy elsődleges ügy. Ha pénzt kapnak, akkor sok ország hajlandó adni nagy pénzért. Most a 155 mm-es lőszernek az ára megy fel aranyárba, hát nagy hiba volt nem Rheinmetall részvényt venni 2-3 évvel ezelőtt, mert ugye a Rheinmetall az egyik legnagyobb gyártója, mondom, Magyarországon is a Rheinmetall építi ezt az üzemet, aranyárba van. Tehát hogyha persze lehet találni a világpiacon, nem tudom, hogy mennyi éri el Ukrajnát. Ukrajna nem fog teljesen fegyver és lőszer nélkül maradni. Az amerikai támogatások nélkül sem maradt volna teljesen, tehát ilyen nincs, hogy leáll. Csak mire elég ez? Ez a kérdés.
Nem Kotilával beszélgettünk, a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének vezetőjével, köszönjük, hogy bent volt.
Nagyon szépen köszönöm.
Ezt az adást pedig visszanézhetik a YouTube oldalunkon is, meg persze visszahallgathatják majd a Trend FM oldalán is. A szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Károlyt látták és hallották, további jó rádiózást.